szél. Délután 33 és 38, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Összeállította Tarján Tamás. A hely szelleme, senki földje.
Senki földje? Vagy angyalok földje? Netán a szellemnek, ha csak nem a föld szelleme, nem helye a föld? És akkor a hely szellemének sincs helye? Van-e szelleme annak, ami nincs? Esetleg a szellem által van, ami van? Mennyi skolasztikus és nem csak skolasztikus probléma? Ne is folytassuk. Úgy is vége a hely szelleme sorozatnak. A szellemekkel van vége. A fejjel fölfelé hullással. Az angyalokkal, s hogy hány angyal fér el egy tűhegyén. Megmondanám a magam válaszát, csak lelném meg a ma tűt.
Babits Mihály, aki a kékes égbe néz. Aki a kékes égbe néz, nem féle, hogy majd belevész. Nem féle, hogy majd belefullad. Fejjel fölfelé belehullhat. Mert amint fölszegi nyakát, eltűn a föld s a földi gát. S a levegő ég neki tenger, s a levegő hala az ember. Aki a kékes égben néz, nem féle, hogy majd belevész, hogy majd belepottyan a dombról, amint a föld golyója fordul. S e levegő, mely víz sűrű, se víz, amelyen nincs bűrű, s ez ugró háló végtelenben nyúlván fogadja, mint öngyilkost a hullám. Aki a kékes égben néz, nem féle, hogy majd belevész. S a szellemeknek hull a kába, mély híg padlótlan lakába, ahol magas és mély a szállás, ahol nincs mozgás, nincs megállás, s a hálón, amely végtelenbe tágul, kihull a végtelen világból.
Pilinszky János, senki földjén. Senki földje egy csecsemő szeme. E puszta és lakatlan égi testen, e csillagpuszták roppant és kietlen fönsíkjain kallódva egyedül, hogy vissza többé soha ne találjak, úgy eltűnök, örökre felelőtlen. Gyönyörűek az első hajnalok a sivatagos kopár levegőben, és gyönyörűek ők a reggelek, s az emlék nélkül rám merengő alkony. Mint kisfiúk szíve a tengerparton, szökött szívem megáll és megdobog. Ki tudja, hány nap éj, amíg fölérek a lüktető pupilla kráterére, s szállva alá a feneketlen mélybe, a megszállott sötétre érkezem, hol visszatarthatatlanul nyomulnak, csak egyetlen kis idegen is át, ezer tolong, időtlen búcsúzóban, mióta világ a világ. Tenger tolong, örökös visszatérők, forró reményben és reménytelen, örök didergők benn az elevenben, ezer halott, egyetlen idegen. Itt kértheted majd bölcs skolasztikádat, egy tűhegyén hány angyal férhet el? Itt tenger sors egyetlen egy helyen, és ezer év egyetlen idegen, és ezer szíve egyetlen dobbanásnak. Élő itt hosszan bizony nem időzhet, elárulják halandó zajai. E rettenetes csönd se elegendő egyetlen élőt elnémítani. Már távozóban épp hogy odavésem a meleg űr falára a nevem. Ha ne talán egyszer közébük állnék, megkeresem majd, és emlékezem. Künn már az éj, csecsemők éjszakája. Megismételhetetlen nyugalom. Álom, mely lassan engem is elaltat. A kicsinyek nagy álmát alhatom. Ha valahol, itt mindent elfelejtek. Még ide is majd megjön a világ. Az űrzavaros expedíció, hozva háza népét és vagyonát, a szutykos és a vad szomorúságot, a szeretőit és a szenvedélyt, mindazt, mi eddig is nyomorúság volt, a semmiséget hozza mindenért. Hoz kismadarat ketrecben és majmot, csodálkozhatsz a zajos meneten, majd szétszednek, és megismered őket. Én gyűlölöm őket, mert ismerem. Elhagylak akkor, szép sivatagom. Nem várhatom be üldözőimet. Kezdődhetik előről bujdosásom, keserűségem kapkodva siet. Az első csillag, ezt is ismerem. Hány úttatásunk zord íródeákja. Épp akkor lát meg, mikor búcsúzunk. Először nézel a mi éjszakánkba.
Christian Morgenstern, skolasztikus probléma, részlet, Kálnoki László fordítása. Hány angyal képes leülni egyetlen tűhegyére? Nos, félelem és gáncs nélküli olvasó, ebben légy okos. Tüstént rájössz, valamennyi, hisz az angyal puszta lélek, s ülni jó a legkövérebb szellemeknek is a semmi. Én érveddel így vitázom, egy se, mert az így dicső lény nem is képes ülni máson, csupán szellemi ülőkén.
Nemes nagy Ágnes, a lovak és az angyalok jönnek. Isten hozott szép angyalok, elvermelt almát adhatok. Ki küldött vajon vigaszul? Itt egy Jonatán, egy Batul. Féltem nagyon, hogy a szemöldök fában homlokkal összetörtök, és tört angyalt hogy ápolok. Beszerencsével jártatok. Mint a petróleum lángot, kicsinyre húztátok angyalságotok. Mennek. Először fölkelt Ariel, aki a karban énekel. Azután fölkelt Ráfael. Ne menj még, kérlek. Menni kell. Az ifjúságtól, lustaságtól hullámos léptű lassú Gábor indult aztán. Ne menj. Az arca pelyhes volt, mint a fűszva barka. Utolsónak maradt Mihály. Vasderes színű tüskehajjal, mint az apák, ez olyan angyal. A csuhát csücskét megfogom, az almakásás volt, tudom, de nincs más, nincs más, nincs, megállj. És mégiscsak elment Mihály. Út. Patkolj nekem lovat, Kovács. Hadd vigyen egyszer már haza. Jó ez a szódás paripa. A cukrászboltnál majd megállunk, ott utoljára még benézek, akár egy alkony ablakán, hogy villognak a sütemények, a sok mennyei marcipán. És aztán minden színtelen, és nem lát minket senki sem. A lódobok csak tompa dobja, mintha egy szívver távolodva. És lassan úsztatunk tovább. Valami víz, valami fák, valami lombos némaság, talán valami suhogó, lombkupolák alatt futó, talán folyó a rengetegben. De nem tudom. Minden nevetlen. Lehajlok. Ne érjen az ág. Átölelem a ló nyakát. A lovak és az angyalok. Mert végül semmi sem marad. Csak az angyalok s a lovak. Csak állnak lent az udvaron. Az angyalok meg a szobámban. Csellengnek néha szinte százon. Egy lény mit is tesz önmagában? Feldobrokos, ismét megáll, vagy szárnyát csattogtatja olykor, mint egy szellőzködő madár. Csak állnak, és nincs semmi más. Csak látvány, és csak látomás. Csak láb, csak szárny. Az út, az ég, bennük lakik a messzeség. Oly távol vannak, oly közel. Talán ők már nem hagynak el.
Gyurkovics Tibor, Zanzibár. Én vagyok egy zanzibári, aki egy zanzibár. A hajam is zanzihári, hozzánk csupa zanzi jár. Mi beszélünk zanzibárul, ha úgy tetszik, zanzi ül. Legtöbbször egy zanzibárról, ahol csupa zanzi ül. Zanzi rendel, zanzi szolgál, zanzi táncol, zanzi lép, és a zanzi asszonyoknál iszunk reggel zanzi lét. Hippi hobbi bít boszorkány elmarad a zanzitól, hogyha zanzibári pultnál egy igazi zanzi szól. Csinálunk egy zanzi zúgban végül zanzi gyereket, ahol ennyi zanzi tyúk van, zanzi élhet eleget. És ha lesz egy zanzi bárkád, zanzi abban el lehet. Még megbánnád, fel ne vágd hát majd a zanzi ereket.
Mihail Eminescu, Glossa. Szabédi László fordítása. Az idő megy, s megjön ismét. Ami van, mind régi, s mind új. Jó s rossz között nincs különbség. Látszatok után ne indulj. Semmit ne remélj, s ne bánj meg. Hullámzás a hullám sorsa. Hogyha hív, ha bíztat, állj meg. Hidegen nézz, jóra, rosszra. A dolgok zajló özönként hömpölyögnek és keringnek. Kihallgatná ezt meg önként, s tartaná eszébe mindet. Lej magadra, s húzódj félre onnan, hol zajong a többség, míg hűhójuktól kísérve az idő megy, s megjön ismét. Meg se billenjen nyelvével a hideg ész mérlegrúdja a változó perc felé, mely boldogság álarcát hordja, s önholtából most születve már is pusztulásnak indul, tudva mindezt vésd eszedbe. Ami van, mind régi, s mind új. A világot aszerint nézd, mint a színpadot a néző. Felismered az egy színészt, ám bár négy szemét idéz ő. Ha siránkoz, ha veszekszik, légy érdektelen közönség. Játékából lásd, ki tetszik. Jó s rossz között nincs különbség. Múlt s jövő egyetlen íven a két oldal, akármelyik. Annak, ki megfejti híven, a végben a kezdet rejlik. Minden, ami volt s leendő, a jelen valóban itt dúl. Látszat múlt, látszat jövendő. Látszatok után ne indulj. Hiszen ugyanaz a nóta folyik a világon mindig. Hiszen évezredek óta a világ mind búsul, s mind víg. Más az arc, a darab nem más. Más a száj, a dal csupán egy. Ne csaljon meg a rákent máz. Semmit ne remélj, s ne bánj meg. Semmit ne remélj, örökké gazoké a siker titka. Vaksik válnak vezetőddé, bár benned ég, égi szikra. De ne bánd, a hiú koncon marják egymást majd orozva. Viszájuk társul, ne vonzon. Hullámzás a hullám sorsa. Csillogó hálókat vet ki rád a világ, hogy egy elnyűt színészt cseréljen veled ki. Örvény jár cselével együtt. Óvakodva vonulj oldalt. Csillog az ár, te ne lásd meg. Ne halld meg a csábító dalt, hogyha hív, ha bíztat. Állj meg. Hogyha belét kötnek, nézd el. Hogyha lehurrognak, hallgass. Mit akarsz a bölcs beszéddel, tudva mértékük mély aljas? Ne törődjél szája, hogy jár. Hadd, ha őt a világ vonzza, te, hogy el ne tántorodjál, hidegen nézz jóra, rosszra. Hidegen nézz jóra, rosszra. Hogyha hív, ha bíztat, állj meg. Hullámzás a hullám sorsa. Semmit ne remélj, s ne bánj meg. Látszatok után ne indulj, jó s rossz között nincs különbség. Ami van, mind régi, s mind új. Az idő megy, s megjön ismét.
Tarján Tamás műsorát hallották. Babics Mihály, Gyurkovics Tibor, Krisztián Morgenstern, Nemes Nagy Ágnes és Pirinszki János műveit hallották. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc. A sorozat befejező része hangzott el. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.
történelem ismétli önmagát, szokták mondogatni. A történelem az élet tanítómestere, mint tudjuk. De valaki egyszer így fogalmazott. A történelem mese, amelyben megegyeztek.
Párhuzamok metszőpontban. Történet szereplői: Kemény János és Apafi Mihály erdélyi fejedelmek, valamint hangfelvételről Nagy Imre és Kádár János.
Erdélyben vagyunk az 1600-as évek derekán. Erdély névleg független fejedelemség, de gyakorlatilag kül- és belpolitikáját is döntően meghatározza a török birodalom gyámkodása. A stratégiailag fontos végvárakat török katonaság tartja megszállva. Évről évre adót kell fizetni a portának, s még a fejedelem személye is a szultán akaratától függ. Földrajzi fekvésénél fogva Erdély az ütköző állam a török és a Habsburg birodalom, nagyobb látószögben pedig a Mohamedán és a keresztény világ között. A keresztény Európa hol felerősödő, hol elhalkuló buzdítása azonban csak erkölcsi támogatást nyújt, míg a török jelenlét a mindennapok valósága.
A fiatal Kemény János is, aki Bethlen Gábor apródjaként kezdte tanulni a politikát, világosan látja, hogy Erdély számára élethalál kérdés a török barátság ápolása.
A hatalmas Szovjetunió hős fiainak kihullott vérével felszabadított országunkban szeretettel üdvözlöm a Szovjetunió kormányának képviseletében megjelent küldöttség vezetőjét, Rímen Jefremovics Vorosilov marsal miniszterelnök helyettesét.
Később mégis Kemény János lesz az, aki fejedelemségre jutván megkísérli a portától való elszakadást és a török kiűzését Erdélyből.
Kemény régóta ott van Erdély első emberei között. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején fontos méltóságokat tölt be második Rákóczi György mellett a fejedelmi udvarban. Egyre nyilvánvalóbb lesz előtte, hogy a szultán parancsainak vakkövetése Erdély romlását fogják okozni. Aztán egy váratlan esemény miatt 2 évre kiszorul az ország politikai életéből. Második Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata után, amelyben kemény hadvezérként vett részt, seregével együtt a szultán vazallusainak, a tatároknak a fogságába esik. A Krímbe hurcolják, és csak 2 év múltán magas váltságdíj fejében szabadul. A sors különös véletlenje folytán a Krímben együtt raboskodik Apafi Mihállyal, későbbi legyőzőjével, s utódjával a fejedelemségben.
A tatár fogságból való hazatérés után küldöttség keresi fel Keményt, s arra kérik, venni át az uralmat Erdélyben.
Magyarok, barátaim! Felelősségteljes percekben szólok hozzátok. A legelső dolog a rend, a fegyelem, a nyugalom megteremtése, hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk.
Az éveken át tartó pártharcok és hatalmi viszályok teljesen felőrölték a politikus gárdát. Második Rákóczi Györgyöt a szultán már 2-szer leváltotta, de mindkétszer visszatért a székelyek támogatásával, még 1660-ban el nem esett a százfenesi csatában a török ellen. Az ellenjelölt Rédei Ferenc gyengekezű volt, s pár hónap után önként lemondott a fejedelemségről. A helyébe ültetett Barcsai Ákos pedig olyan mélyre süllyedt a szolgaságban, hogy tétlenül nézte, hogy a török elfoglalja Váradot, Erdély és a Parcium kapuját. Így ezután Barcsaitól még a legszorosabb hívei is elpártoltak.
Kemény János marad az egyetlen hiteles és népszerű főember. A keze tiszta, mivel kimaradt a pártharcokból, s higgadt következetes politikájával képes lehet az ország erőinek egyesítésére. benne bízik, tőle remél mindenki Erdélyben. De kemény, csak nagy előkészületek után lát cselekvéshez. Tapasztalt ember, s jobb szereti a megfontoltságot a kapkodásnál. Tárgyal Veselényi Nádorral és a Habsburg császárral. Maga köré gyűjti második Rákóczi György egykori híveit, és biztosítja magának a szászok és a székelyek támogatását. Mindezek után 1660. november 20-án kiáltványban fordul a nemzethez.
A mindennemű elnyomás elleni következetes harc, ez a magyar nemzet felemelkedésének és szabad, boldog jövendőjének útja. A szabadság szerető népekkel testvéri összefogásban, ezen az úton haladva, népünk számára hamarosan elérkezik az idő, amikor valóra válik nemzeti himnuszunk örök szép fohásza, Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel.
Erdély fiatal, ambíciózus főurai, Teleki Mihály, Bethlen János, Haller Gábor sorra kemény mellé állnak, s támogatják az öreget a fejedelemség megszerzésében. Bizony már 54 éves. A neki szánt szerepet nem hatalomvágyból, hanem felelősségtudatból vállalja. Hiszen jobb szerette volna, írja egyik levelében, ha csendes családi életben töltheti hátralévő kevés napjait. De most a bajban nem futhat meg a feladat elől. És nem csak elhivatottságot, de elégtételt is érez, hogy a hosszú mellőzöttség után végre valóra válthatja terveit. 1661. január 1-én a szász régeni országgyűlés ellenszavazat nélkül egy akarattal választja meg fejedelemmé. S ha hihetünk Cserei Mihály leírásának, az utcákon az emberek így kiáltottak fel: éljen a hazának atya, éljen nemzetünk oszlopa, éljen végezetre Erdély egyetlen vigasztalója.
A szász régeni országgyűlés többek között rendelkezik állandó hadsereg felállításáról és az 50-es évek törvényeinek felülvizsgálatáról. Az új fejedelem az emberek megértését és támogatását kéri a nehéz időkre.
A magyar kormány békés, építő munkára készül. Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés politikáját akarjuk folytatni. Barátaim, magyarok! A kormány programját hamarosan részleteiben is ki fogom fejteni, s azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van szó, nemzeti létünk felemelkedésének nagy útja áll előttünk. Álljatok a kormány mögé, bízzatok abban, hogy a múlt hibáin tanulva megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására.
A fejedelem próbál lazítani a török portálhoz fűző kötelékeken is, hiszen elődei török barát politikája csak a mérhetetlen adókat és a rabszíra fűzött és kényszermunkára vitt magyarok ezreit eredményezte. És ezt kemény tovább nem vállalhatja. A portával való szakítás azonban még nincsen napirenden. Mindkét fél igyekszik megőrizni a jó viszony látszatát, mintha csak a belső zavargások miatt szükségessé vált személycseréről lenne szó, ahol a jellemtelen túlkapásokat elkövető Barcsai Ákos helyére most a népbizalmát élvező Kemény János került. Ám ez csak a felszín, alatta nagyobb erők munkálnak.
Világossá vált, hogy a Bagdadtól Budáig s a Nélustól a Dnyeperig terjedő oszmán birodalom, amely fegyverrel terjeszti Mohamed próféta örökségét, tovább már nem képes hódítani Európában. Hatósugara a Dunáig tart. A hadsereg szervezése és ellátása óriási összegeket emészt fel. S igaz, hogy nehézkes és lassú, technikai fejlettségben is elmarad a nyugattól, de létszámának köszönhetően így is a föld legfélelmetesebb hadereje.
Дело социализма, дело коммунизма.
A szocializmus, a kommunizmus ügye erősebb, mint valaha.
Jelenleg a táborunkba tartozik a földkerekségen 1 milliárd ember. Mi, akik most 100 milliók vagyunk, mi félnénk az ellenségeinktől? Nincs olyan erő elvtársak, amely megállítsa nagy eszméink végleges győzelmét. Nyikita Szergejevics Hruscsov.
A szultánnak a fő problémát a birodalomban élő számtalan nemzetiség okozza. Nincs év, hogy valahol lázadás ne lenne.
A gyengeségeket látva az 1660-as évek elején az európai hatalmak nagy török ellenes koalícióra készülnek. A Porta jól érzi keményben a nagy nyugati támadás előőrsét, s fenyegető levelekkel próbálja meg lemondásra bírni.
A fejedelem azonban már döntött. Miután szövetséget kötött a Habsburgokkal, s biztosra veszi a nyugat támogatását, 1661. április 23-án kihirdeti a Portától való elszakadást, Erdély függetlenségét.
Magyar testvéreim, hazafiak! A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával. A magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a magyar népköztársaság semlegességét. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásában, mint történelme során talán még soha. Éljen a szabad, demokratikus, független Magyarország!
Ám a nagy remények gyorsan szerte foszlanak. A szultán nem nézhetvén tétlenül, hogy egyik hűbéres államát elveszítse, 1661 nyarán török tatár csapatokat szabadít Erdélyre, hogy megdöntsék a fejedelemségét.
Ismag Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
A szultán haragja féktelen, hisz az elszakadás nem csak Erdély adójától fosztaná meg, hanem példát adhat lázadásra a többi peremtartománynak is. Ezért helytartóját, Ali pasát azzal bízza meg, nézzen másik megbízható török barát fejedelem után. Hosszas megfontolás után Ali választása egy fiatal ebesfalvi nemesre, Apafi Mihályra esik. Tekintve, hogy kemény, túlságosan népszerű, a vele együtt raboskodott Apafi bizalmat keltett az emberekben, és megoszthatja kemény táborát. Ezt erősíti az is, hogy nemrégiben Apafi is Erdély függetlenségéről szónokolt.
Magyar munkások, parasztok, értelmiségiek! Népünk dicsőséges felkelése kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét. Ennek a felkelésnek eszmei és szervezeti vezetői előkészítői a Tisoraitokból kerültek ki. Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben annak vezetésében becsülettel helytáltatok, áthatva igaz hazaszeretettől, hűségtől. Népünk vérével bizonyította, hogy rendületlenül támogatja a kormánynak a szovjet erők teljes kivonására irányuló követelését. Nem akarunk tovább függőséget. Nem akarjuk, hogy hadszíntérre váljon az ország. Minden becsületes hazafihez szólunk. Fogjunk össze a magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért.
Erre az emberre van a portának szüksége. Ali a török táborba hivatja, és a meglepett apafit Erdély fejedelmévé nevezi ki. Átnyújtja az ilyenkor szokásos szultáni ajándékokat is. A zászlót, kaftánt, szerszámos lovat, díszbotot és a tollas süveget. Az ellenfejedelem kissé feszeng, nem fűlik a foga az uralkodáshoz, főképp ilyen kiélezett helyzetben nem. De azt is tudja, ha ő nem vállalja, a személyek cserélhetők, csak az érdek örök.
Munkások, elvtársak, szemtől szembe a dühöngő ellenforradalommal. Nekünk, kommunistáknak kellett döntenünk. Tűrjük-e tovább, hogy lemészárolják a nép elejét, sírba tegyék a népköztársaságot, elrabolják nemzeti függetlenségünket, és háborús tűzfészekké változtassák hazánkat. Vagy minden elképzelhető erővel szálljunk szembe az árulással, és az ellenforradalmat semmisítsük meg. Mi, kommunisták, döntöttünk, elhatároztuk, hogy harcba hívjuk a szocialista forradalom és a haza minden az ellenforradalommal szembeszállni kész hívét. Ugyanakkor ismét segítséget kértünk a magyar nép legönzetlenebb, legigazabb barátjától, a Szovjetuniótól.
Apafi belemegy végül, hogy a törökök bábja legyen. De sajnos Kemény János is, tudtán kívül és akarata ellenére, ugyanilyen bábjává válik a másik, a Habsburg politikának. Vakon hisz a bécsi szólamoknak, noha pár segélycsomagnál egy év nem érkezik. És meg van győződve róla, hogy a nemzetközi összefogás Erdély ügyét is szem előtt tartja.
This is Voice of America transmitter.
The United Nations has to serve as an active protection of the interests of those many members who need such protection.
Nekünk az ENSZ-nek aktív védelmet kell nyújtanunk mindazon tagállamainknak, amelyek rá vannak szorulva a mi védelmünkre. Doug Hammarskjöld.
Mi történt itt? A Habsburg császár kemény háta mögött titokban kiegyezett a szultánnal. Ígéretet tett, hogy nem szegi meg a drinápolyi békét, amely annak idején meghúzta a határvonalat a két nagyhatalom érdekszférái között.
We have made a 20-year treaty
on the continent of Europe
with Soviet Russia.
20 évre szóló megállapodást kötöttünk Szovjet Oroszországgal, az európai kontinens jövőjéről. Winston Churchill.
Most, miután sikerült Keményt a Porta ellen tüzelnie, Bécs úgy dönt, hogy mégsem vesz részt a kétes kimenetelű felszabadító hadjáratban. A török még mindig túl erős, és ki tudja, a status quo megbontása milyen következményekkel járhat. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kis fejedelemséget kiszolgáltatják a szultán bosszújának.
Az erdélyiek ezrével menekülnek Bécs felé a magyar királyságba. Kemény János magára marad a legsúlyosabb pillanatokban. Nemzeti szabadságharca a függetlenségért kudarcba fulladt, s ő rá is kimondatott a halálos ítélet. Kis számú, rosszul felfegyverzett serege nem tud ellenállni a hatalmas török túlerőnek. A kérdés csak a hol és a mikor. Kemény János fejedelem és Apafi Mihály fejedelem történelmi kényszerpályája Nagyszőlősnél keresztezi egymást 1662. január 23-án. Az egyik hősi vereségre készül, a másik győzelemre van károsztatva. A harc alig néhány óráig tart. Kemény serege odavész, ő maga is elesik a küzdelemben. Holttestét sohasem találják meg. Úgy hírlik, Apafi temettette el nagy titokban. Süvegét és kardját pedig élete végéig kastélyában őriztette.
Amikor Apafi Mihály a török szabják élén Erdély trónjára kerül, semmiféle társadalmi bázissal nem rendelkezik. A nemesség csak a külső hatalom szorítására hajlik meg előtte.
A Szovjetunió híven Lenin külpolitikájához mindenkor támogatta a magyar nemzeti függetlenség ügyét. Az 1956-os imperialista ellenforradalmi támadás leveréséhez nyújtott támogatásával ismét segített megvédeni a magyar nemzet függetlenségének nagy ügyét.
Akik Nagyszőlős után a volt kemény pártból hajlandók vele együttműködni, ahogy Teleki és Haller, azok helyet kapnak az új vezetésben. De akik nem, azokra lesújt a hatalom. A Porta emberfejeket követel. Megkezdődnek felségsértés címén a koncepciós perek, s alig akad jelentősebb ember, aki hosszabb-rövidebb ideig ne ülne Apafi börtönében.
A magyar nép esküd ellenségei a hibákat ürügyként kihasználva sorbítsák a párt tekintélyét, alássák a proletár diktatúra erejét, és ellenforradalmi támadást szervezhessenek a magyar népköztársaság ellen. Az ellenforradalmi támadás sikere mégis döntően a Nagy Imre és Losonci féle renegát csoport belső árulása miatt következhetett be. Az ellenforradalmi támadás tervezésében és vezetésében hegemon szerepük volt a régi hortifasiszta hadsereg tisztjeinek, a hortista állam vezető tisztviselőinek, az egykori uralkodó fasiszta pártok tagjainak. A Magyar Népköztársaság elleni fasiszta ellenforradalmi támadás főkezdeményezői, irányítói, pénzelői, az összes reakciós erők főtámaszai, azok az amerikai vezetés alatt álló imperialista körök voltak, amelyek népköztársaságunk megszületése óta nyílt uszító és titkos aknamunkát folytattak népi demokratikus rendünk ellen.
Apafi fejedelem egyszerű viselkedésű, lassú észjárású puritán ember. Uralkodói gőgnek nyoma sincs benne. Inkább fogja a történelemnek, mint alakítója.
Jellegzetes, tapogatva járó politikája mindenképp ellenmondásos. Egyfelől Apafi roppant érdeme, hogy 3 évtizedes emberöltőnyi uralma alatt végig béke vonul Erdélyben. Másfelől Apafi tróna lépésével bukik el a független Erdély, és ő mindvégig megmarad kaftános fejedelemnek. Az udvart török tanácsadók lepik el, az ország a politikai súlyát elveszíti, árnyékhatalommá válik. Erdélyről már rég nem Erdélyben döntenek.
Én arra gondolok, hogy a mi népünket is ők szabadították fel, ők a mi legközelebbi barátaink, szövetségesünk és segítőjünk, és a mi új szabad életünk elválasztatlan a szovjet-magyar barátságtól.
1663-ban Apafi hadserege a török parancsára bevonul a Felvidékre. Az is igaz viszont, hogy Apafi óvatos egyensúly politikája némi sajátos szint ad Erdélynek a homogén török táboron belül. A százpolgárságnak és kézműiparnak köszönhetően itt pezsgőbb a gazdasági élet, s Apafi a kultúrát is támogatja. A művészetet, bár nem nagyon érti, de nagyra becsüli. Rajong a szép művű órákért, és az európai uralkodók ajándékaiból páratlan értékű gyűjteményt hoz létre.
Az 1680-as években igen meggyengül a török hatalma a térségben, de ő ezt nem veszi észre, annyira reflexévé vált a szultáni parancsok követése.
Nem ért semmit a változásokból. S noha élete végén már tehernek érzi az uralkodást, görcsösen ragaszkodik a fejedelmi székhez, ami a közügyek válságához vezet. A 80-as évek végén erőt vesz rajta a depresszió. Egyre többször jut eszébe a két nagy kimondhatatlan, a függetlenségi mozgalom elfolytása és a másik ember, Kemény János halála. Gondolatban számtalanszor újra játssza az eseményeket, feloldozást keresve magának.
Vannak szituációk, amikor olyat kell cselekedni, amit akkor nagyon kevés ember ért meg, mégis azt kell cselekedni, abban a remény, hogy később meg fogják érteni. Ez olyan dolog, hogy nem mindig a legrövidebbnek látszó út a legrövidebb.
Apafi Mihály, a török függőségű Erdély utolsó fejedelme 1690. április 15-én halt meg, abban a teremben, amelyben szeretett óráit tartotta. A hagyomány szerint halála pillanatában minden óra egyszerre megállt, mintha egy korszak lezárulását jeleznék.
Hangzott. Párhuzamok metszőpontban. Betlen Miklós önéletírása és Cserei Mihály krónikája alapján összeállította Papp Gábor Zsigmond. Közreműködött Csupics Mária, Helyei László, Tarján Péter. A műsort Fehér Zoltán, Kakó Gyula, Szabó Kálmán, Szendrői Sándor és Sződi Szilárd készítette.
A hangfelvétel legutóbb 2012. szeptember 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.